A rádió hallgatóit. Önök az Otthon a Családban című műsoromat hallgatják, én Márton Andrea vagyok, szociológus, szociálpolitikai szakértő. A Szent Erzsébet Caritas Központnak vagyok a munkatársa. A műsorommal kapcsolatos észrevételeiket elküldhetik nekem elektronikus levélbe a marton.andrea001@gmail.com e-mail címre. Korábbi műsoraimhoz képest most nem hívtam vendéget, hanem én magam fogok beszélni egy kicsit a szenvedélybetegségről, illetve a családon belül, hogy milyen egyéb családi szerepeket tudunk felvenni abban az esetben, hogyha a családunkban függő beteg személy van. Eddig én saját magam még nem mutatkoztam annyira be. Életem során, szakmai pályám során dolgoztam klinikán, pszichiátriai osztályon, dolgoztam munkaügyi központban, illetve a Katolikus Caritasnak a RÉV szenvedélybetegsegítő szolgálatot vezettem 19 éven keresztül, így a függő betegekkel való foglalkozás immáron közel 25 éve a szakmai munkámnak a részévé vált. Ezért is gondoltam, hogy most, amikor itt a pandémiás időszakot éljük, szeretnék önöknek a függőségekről. Azért is, mert hogy nagyon sokan belemenekülnek, vagy azt gondolják, hogy örömszerzés, és akár alkohol, vagy más függőségek alakulhatnak ki ezen időszak alatt, hogyha nem figyelünk. Ugye az ember annyira leleményes, hogy bármiből képes függőséget csinálni. Először is egy picit szeretnék néhány definícióról beszélni, mert ugye azt szoktuk mondani, hogy addikció, addiktív személy valaki. Tulajdonképpen a szakmába addikciónak vagy szenvedélybetegségeknek azokat a viselkedés formákat szoktuk nevezni, amely fölött a személy képtelen már kontrollt gyakorolni, és ezért ezeket a tevékenységeket újra és újra kényszeresen végrehajtja. Illetve ugye az is egy fontos kritériuma az addikciónak, hogy az adott személyre, illetve többnyire a környezetére is káros következményekkel jár. A szenvedély és a szenvedélybetegség között az alapvető határ ebben az utóbbi szempontban van, azaz már a mindennapi életvitelre, a személynek az egészségére, pszichoszociális állapotára, társas kapcsolataira, munkájára, tanulmányaira, teljesítményére gyakorol káros hatás jelentkezik. Azaz lehet látni, hogy már egy adott személynek mondjuk a tanulmányai vagy munkahelyi teljesítménye nem olyan, mint korábban volt. A szenvedélybetegségnek vagy addikciónak alapvetően kétféle megjelenését szoktuk meghatározni. Az egyik azokat, amik a függőséget kialakíthatnak, ugye kémiai szerek, ezeket kémiai addikcióknak szoktuk nevezni, illetve a függőségeknek a másik csoportja az úgynevezett viselkedési addikciók, ahol a tünetek, a tüneti kép tulajdonképpen nagyon hasonló, mint a kémiai addikcióknál. Itt is tapasztalható a viselkedésnek a ciklikussága, kényszeressége és impulzivitása. Nincs azonban a viselkedési addikcióknál kémiai szer jelen az addiktív viselkedésben. Tulajdonképpen egy addiktív szerhasználat maga után vonja a dependenciát és a toleranciát. Ugye maga, hogyha kémiai addikcióról beszélünk, akkor a addikció változást idéz elő a sejtanyagcserébe, és hogy, tehát hogyha fennáll maga a kémia addikció, akkor hogyha megvonjuk ezt az anyagot, akkor ennek komoly tünetei vannak. És hát ugye ezért is fontos további, úgymond definíciókat, fogalmakat tisztázni. A dependencia vagy függés, függőség, a szerhez való hozzászokás után, hogyha a szert, használtát abba hagyjuk, vagy a megszokottnál kisebb adagot kap az egyén, akkor tulajdonképpen az adott drogra, anyagra vonatkozó megvonási tünetek jelennek meg. Ebben az esetben, amikor fennáll a függőség, a szervezetnek a működéséhez tulajdonképpen már hozzászokott tehát a szervezet működésébe beillesztődött ez az anyaghasználat, úgymond, tehát igazából hiány állapot lép fel, hogyha megvonják ezt az anyagot. Hogyha a szer hiányát pszichológiai síkon kell meghatározni, akkor ha megvonjuk, akkor úgymond sóvárgást okoz, és ez a sóvárgás, ez megnyilvánulhat, mint pszichés, mint pedig fizikális tünetekben. Tehát a drogoknak, kémiai szereknek a megvonása után megjelenő hiányállapotok lehetnek testi és lelki jelenségek, és pont ezért szoktuk testi és fizikai függésnek is jelölni ezeket az állapotokat. Lelki függést gyakorlatilag minden pszichoaktív szer képes kialakítani, viszont testi elvonási tünetek nem biztos, hogy minden egyes szer kapcsán megjelennek. Bár mondjuk ugye most már azért lehet látni, és a gyakorlati tapasztalat is azt mutatja, hogy amikor korábban egyes szerek esetében azt mondták, hogy testi függőség nincs, mégis a későbbiekben azért kiderült, hogy mégiscsak valószínű, hogy volt valami testi függőség is. Jó, hát itt a kémiai addikciók esetében beszélünk akár alkoholról, drogokról, a drogokon belül ugye nyilván beszélünk, illegális szerekről is, illetve olyan szerekről, amik még nincsenek fent a kábítószer listán, illetve beszélünk akár visszaélésszerű gyógyszerhasználatról, vagy nikotinról, tehát a kémiai addikciókról, ha beszélünk, akkor anyagról, drogokról, akkor ilyen tág értelemben értem ezt a megnevezést. A dependencia kialakulását ugye a drog típusán kívül befolyásolja magának a szert használó személynek az egyéni biológiai és pszichés adottsága is. Magát a drogdependencia fogalmát tulajdonképpen a WHO, az Egészségügyi Világszervezet vezette be. Azt a személyt nevezik és tekintik drogdependensnek, aki több jellemző közül legalább hármat kimerít, és itt a jellemzőket mindjárt felsorolom, és akkor azért érdemes ezeket így átgondolni is, hogyha van a szűkebb, tágabb ismeretségi körünkben olyan személy, akiről úgy gondoljuk, hogy hát lehet, hogy a kelleténél többet iszik, vagy ugye cigarettázik, és hát akár mondjuk lánc dohányos, és szinte egyik cigarettát gyújtja a másikra. Tehát a szerhasználó nem tudja kontrollálni a drogfogyasztásnak, vagy az anyaghasználatnak a dózisát, időtartamát. Tehát például azt mondja, hogy neki muszáj rágyújtania, muszáj meginnia, mert egy pohár bort, vagy két pohár bort, vagy még egyet, vagy még egyet. Tehát ez az egyik olyan jellemző. Illetve sikertelen leszokási kísérletei vannak. Ugye nagyon gyakran halljuk azt a kifejezést, vagy azt a szófordulatot, hogy én meg tudom bármikor állni. És meg is próbálják, mondjuk akár az alkoholfogyasztók, vagy akár egyéb szerhasználók, de mégis utána ismételten újra és újra elkezdik az adott anyagot használni. Valamint következő jellemző, hogy jelentős időt fordít magának az anyag megszerzésére és elfogyasztására. Ugye most elsősorban ezek a jellemzők, amiket mondok, droghasználókra, drogfogyasztókra szoktuk érteni, de ahogy említettem, be lehet helyettesíteni más kémiai addikciók esetében is. Időszakosan olyan intoxikált mérgezésekhez hasonló állapotba kerül, szer hatása alatt van, és lehet is látni rajta, hogy ő most módosult tudatállapotban van, másképp viselkedik, gondolkodik, tehát az egész személynek a viselkedése, érzékelése, észlelése is megváltozik. Továbbá csökken a szociális és rekreációs egyéb tevékenység, tehát nem keresi úgy korábban számára kedves és jól ismert barátokat, vagy szabadidős elfoglaltságokat, hanem hát nyilván az idejének, a szabadidejének a nagyobb részét azt a szer megszerzésére és elfogyasztására használja. A szerhasználat akkor is folytatódik, annak ellenére, hogy mondjuk már testi-lelki károsodása van, tehát érzi, hogy hatása van a szervezetére a különböző kémiai szerek. Továbbá már esetleg érzi, hogy barátok elmaradnak, nem keresik. Tolerancia szintje emelkedik, azaz egyre több anyagra van szüksége ahhoz, hogy ugyanazt a jó érzést, jó hatást érezze. És hát, hogyha nem használja a kémiai anyagot, akkor elvonási tünetei vannak. Tehát az itt felsorolt 8 jellemző közül, ha 3-at már valaki el tud mondani egy személyről, akkor a WHO megfogalmazása szerint a drogdependencia, azaz a drogfüggőség áll fönt. És hát ami nagyon lényeges és fontos, hogy a szerhasználattal kapcsolatban, hogyha bárki elkezd egy gyógyulási folyamatot, akkor nagyon fontos, hogy keressen házi orvosi vagy orvosi segítséget, mert a megvonás olyan állapotokat idézhet elő, ami akár veszélyeztetheti az életvitelt is, vagy az életét is az egyének. Természetesen ez a különböző szereknél más-más mértékű lehet. Nyilván itt szintén bele kell venni azt a szempontot, hogy maguk az egyéneknek az egyéni biológiai és pszichés adottságai is közrejátszhatnak. Magára a pszichés függőségre igazából a gyógyszeres kezelés az nem adhat egyből megoldást, lehet, hogy átmenetileg adhat segítséget, de általában hosszabb pszichoterápiára, egyéni kezelésre, csoportos foglalkozásra van és lehet szükség. És ez nagyon fontos is, hogy aki egy függőségből épül fel, abban az esetben fontos a terápiás közösség, a segítő kapcsolatnak a megléte, és nagyon fontos, hogy legyen olyan közösség, ahol bátran beszélhet a benne felmerülő, akár sóvárgásról, megélt veszteségekről, és a felépülést tudják támogatni olyan személyek, akik mondjuk már végigmentek ezen az úton, vagy az úton előrébb haladnak. Ezeket szoktuk önsegítő csoportoknak nevezni, tapasztalati szakértőknek. Emellett természetesen, vagy ehhez tartozik, hogy szükség lehet professzionális segítségre is, akár pszichológusra, pszichiáterre, egyéb terapeutára is. Drogoknak szoktuk nevezni azokat az anyagokat, amely a központi idegrendszerre hatva hangulati, gondolkodásbeli változásokat okoznak, és a hatása potenciálisan káros lehet a szervezet testi-lelki folyamataira. Továbbá, hát ugye pszichoaktív anyagoknak is szoktuk ezeket nevezni, és hát ugye azt is tudjuk, hogy ilyen pszichoaktív anyagok lehetnek legálisak is, meg illegálisak is. De hát ugye magába a gyógyszertamba a drog szó bármely olyan kémiai anyagra érthető, amely megváltoztathatja egyes szövetek vagy szervezetek biokémiai vagy fiziológiai folyamatait. Magát a kábítószer kifejezést szigorúan véve jogi kifejezésként szoktuk alkalmazni, amely azon kémiai anyagok körét fedi le, amelyek rajta vannak az illegális szerek listáján, tehát az úgynevezett illegális drogokat, ópiátok, stimulánsok, halucinogének, kannabisz származékok, egyéb olyan anyagok, amik felkerülnek a kábítószer listára. Ez azért fontos, mert manapság is ugye a designer drogoknak a előretörésével Magyarországon is folyamatosan bővítik azon anyagok listáját, amik felkerülnek erre a kábítószer listára, és ezért, ha kimutatják valakinek a szervezetéből, vagy lefoglalják, akkor az már bűncselekménynek számít. Ha nagyobb mennyiségű drog kerül a szervezetbe, és az azt követő átmeneti állapotok, amikor zavarok támadnak a lelki és élettani funkciókba, azt intoxikációnak szoktuk nevezni. Tünetek közül szeretném kiemelni a tudatszint változást, a felismeréssel, észleléssel, érzelmekkel, valamint a viselkedésekkel összefüggő változásoknak a megjelenését. És hát nyilván ezek a kóros folyamatok összefüggésben állnak az adott pszichoaktív szer közvetlen gyógyszertani hatásaival, és különféle viselkedési zavarok lépnek fel. Amikor az intoxikáció beáll, akkor azért azt általában a szer hatása, ahogy csökken, úgy maga ez a zavart viselkedés is el szokott múlni. Lehet teljes felépülés, de azt is szeretném hozzátenni, hogy nagyon gyakran tapasztalunk olyat, hogy a teljes felépülés mégsem várható, hanem visszamaradnak, hát úgymond károsodások, testi vagy lelki károsodások. Ugye ezért is szoktuk azt mondani, hogy a szenvedélybeteg ellátásban, hogy nem lehet tudni, hogy különféle pszichotróp anyagok, drogok, kábítószerek egyes személyekre hogyan hatnak, hiszen az egyéni, biológiai, lelki sajátosságok egyediek. És az, hogy az egyes személy hogyan reagál rá, ez nem bejósolható. Tehát maga az intoxikáció nagy mértékben függ a drog típusától, dózisától és az egyén adott droggal kapcsolatos toleranciájától, valamint más függőségektől is. És hát igazából az orvosi gyakorlat az akut drogos intoxikáció kifejezést használja a klinikai súlyosságot elérő drogos állapotokra, intoxikációkra. A tolerancia az a jelenség, hogy a kívánt hatás eléréséhez egyre nagyobb dózisra van szüksége az egyénnek. A drog rendszeres és folyamatos használata hatására hatásgyengülés következik be, tehát ugyanolyan hatás elérése érdekében az adagok fokozatos növelésére van szüksége az egyénnek, illetve az, hogy a kellemetlen mellékhatásokat csökkentse, ennek érdekében is szükség van az adag növelésére. Hogy milyen gyorsan alakul ki a tolerancia, és milyen erős lesz, az magától az adott drogtól, a használójától, a használatnak a gyakoriságától, illetve mértékétől függ. A toleranciának a kialakulását rendszerint dózis növelés követi. És hát ugye a tolerancia a drog megvonása után fokozatosan megszűnik. Hát ugye ezért volt régebben, főleg heroinfüggők esetében, úgymond aranylövésnek hívták azt a cselekményt, amikor egy heroinista szerhasználó igen magas dózist használt, azt követően elment elvonókúrára, gyógyult, és valamilyen helyzet kapcsán újra visszaesett, és egy ugyanolyan nagy dózissal próbált hát jó állapotot számára azt gondolt, hogy jó állapotot elérni, mint ami a rehabilitációs állapot előtt volt, és ugye az olyan magas dózis volt, amit a kihozanodott, kitisztult szervezet tulajdonképpen nem bír tolerálni, és hát ilyen aranylövések következtében sajnos nagyon sok szerhasználó vesztette életét. Fordított toleranciáról is szoktunk beszélni. Ez tulajdonképpen a toleranciával ellentétes jelenség, vagyis amikor egy szer használata során már egyre csökkenő dózis is elégséges ugyanazon hatás kiváltásához. Tehát ez például kifejezetten a hosszantartó alkoholfüggőség esetében, amikor már a máj leromlott funkciói miatt már kevesebb, kisebb mennyiségű alkoholt sem tudnak megfelelő hatékonysággal lebontani. Tehát az alkohol fogyasztásnak krónikus fázisában ő lép fel ez az állapot. Sajnálatos módon ez már egy komoly jelenség, amikor ezt a fordított toleranciát szokták tünetként elmondani a betegek. Kereszttoleranciának szoktuk nevezni, vagy annak hívjuk, amikor hasonló hatásmechanizmusú szerek között alakul ki, mely során az egyik drog iránt kifejlődött tolerancia a másik droggal szembe is kialakul. Tehát a szerhasználat során különböző drogok helyettesíthetik egymást, tehát az egyes szerek használata által kialakult hatás érvényesül más szerek használatánál is. Nagyon sok témát kéne még ezzel kapcsolatban érinteni, és következő műsoraimban is ezt fogom folytatni, hogy egy kicsit a függőséggel, akkor a toleranciával, intoxikációval kapcsolatos fogalmainkat és ismereteinket tudjuk bővíteni, és fogom folytatni következő műsoromban is azokat a lehetőségeket, hogy hol lehet segítséget kérni, de már most szeretném jelezni, hogy a Katolikus Egyház berkein belül is működnek például a révszenvedélybeteg segítő szolgálatok hálózata, melynek elérhetőségei megtalálhatóak a Caritas honlapján, valamint a Szent Erzsébet Caritas központ is működteti a szenvedélybeteg segítő lelki központot, valamint Leányváron működik egy szenvedélybetegek részére egy rehabilitációs intézmény, a Hivatásőrzőház névvel. Tehát remélem, hogy a mai műsorban is adtam önöknek olyan információkat, amivel gazdagodtak. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, találkozunk 2 hét múlva. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Márton Andreát hallották.
Otthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrá műsorát hallották.
Híreink következnek.
Világmér